valószínűleg mégiscsak valahogy úgy vagyunk kódolva, hogy ez az életösztön, meg a társaságra való vágy, meg a különböző kulturális, kulináris élményekre való kiéhezés, az annyira erőteljes, hogy az felülírja, úgy látom, mégiscsak ezt a feszült szorongást.
ban a hongkongi öbölben újra megjelentek a fehér delfinek. Korábban nagyon ritkán lehetett csak ezeket az állatokat errefele látni, mert általában annyi hajó szállítja a turistákat Hongkong és Makaó között, hogy az öböl teljesen élhetetlen a delfinek számára. Budapesten sajnos nincsenek delfinek, itt legfeljebb varjak foglalhatták el a budai várat a turisták helyett, és énekes madarakat lehetett hallani nyáron a buli negyedben, nem részegangol legénybúcsúzókat. A belvárosi éttermek, szállodák, kocsmák, vásárok, utazási irodák vezetői és dolgozói viszont valószínűleg pont annyira el vannak keseredve, mint a hongkongi kompok üzemeltetői, és még több millióan világszerte, akik a járvány előtt az egyre inkább felpörgő globális turizmusból és vendéglátásból keresték a kenyerüket. Ez a pozitív, a 444 podcast sorozata arról, hogyan alakítja át világunkat és életünket a koronavírus járvány. Én Csurgó Dénes vagyok, a 444 újságírója. A mai adásban annak járunk utána, hogyan vészelhetik át a szállodák és éttermek a járványt, hogy mikor merünk újra éttermekbe járni, mikor térhetnek vissza a szelfibotos tömegek a világ óvárosaiba, és akkor is annyian fognak-e még otthon kovászos kenyeret sütni, amikor már elhárult a járványveszély. Korábbi válságok során is volt már arra példa, hogy a turizmus és a vendéglátás az elsők között érezte meg a gazdasági visszaesést. A 2000-es évek elejének terrortámadásai vagy a 2008-as gazdasági válság viszont apró taslik voltak ahhoz a gyomroshoz képest, amit a koronavírus vitt be ennek a szektornak. Az ENSZ turizmussal foglalkozó szervezete szerint 2020 első 8 hónapjában 70%-kal esett vissza a nemzetközi turizmus az egy évvel korábbi szinthez képest. Ezzel nagyjából 730 milliárd dollár veszteséget szenvedett el az iparág, 8-szor annyit, mint az előző válság alatt. Ahogy azt Fajksz Csaba, a főváros turisztikai stratégiájáért felelős önkormányzati cég, a Budapest Brand Nonprofit ZRT vezetője elmondta nekünk, Budapesten is lesújtó volt a visszaesés.
A 2019 májusi adatot és a 2020 májusi adatot, hogyha összehasonlítjuk, akkor szerintem mindennél beszédesebben megmutatja a helyzetet. 2019 májusában az úgynevezett kereskedelmi vendégészakák száma az 388 ezer volt, 2020 májusában 4099. Ez az egyik legrosszabb hónap természetesen, ugye májusban még valódi járási korlátozások voltak, mondjuk most is, de ahogy akkor ugye a mainál szigorúbbak, és természetesen ennél a június-július valamivel jobb, de el lehet képzelni, hogy milyen állapot van a budapesti turisztikai szolgáltatóknál, a vállalkozóknál ebben a helyzetben.
A koronavírus okozta válság ráadásul, ahogy ezt a vendéglátósok az első hullám után meg kellett, hogy tapasztalják, abban is eltér a korábbi válságoktól, hogy teljesen kiszámíthatatlan. Nem tudni, hogy meddig tart a járvány, mikor jöhet egy újabb hullám, mikor lehet feloldani, vagy kell újra bevezetni a korlátozásokat.
A hozzánk eljutó információk alapján a tavaszi lezáráskor, a tavaszi megálláskor a legtöbb vállalkozó abban bízott, hogy ez olyan Pünkösd környékére véget ér, és elindul egy oké, lassú, de folyamatos építkezés visszafele. Ezért nagyon sokan, ha részben a kormányzati támogatásokat igénybe véve is, vagy akár csak az embereikkel megbeszélve, hogy mondjuk csak néhány órára jelent be őket, de megpróbálták megtartani a munkaerőt. Aztán, amikor augusztus végén a kormány bejelentette, hogy újra lezárja a határokat, akkor világossá vált, hogy itt Budapesten nem hogy értékelhető, hanem minimális turizmus sem lesz 2021 tavasza előtt. Ugye azt fontos tudni, hogy a főváros turizmusa az mindig is a január-februári hónapokban nagyon gyenge volt. Egyébként összlátogató számban ezenek a két hónapnak a relatív gyenge eredményei az okai annak, hogy Prága az népszerűbb célpont, mint Budapest, mert egyébként az év többi részében nem szükségszerűen, de Prága abban a két téli hónapban is, Budapest pedig nem. Hogy visszatérjek, tehát látszott, hogy nyár végén azzal, hogy a határokat lezártuk, ami a főváros idegenforgalmának a 85%-át jelenti körülbelül, hogy ebben a nemhogy ősszel, de hogy itt tavasszal semmire nincs kilátás. Ekkor a hozzánk eljutott információk alapján már nagyon sok vállalkozó úgy döntött, hogy nem tudja tovább tartani az embereit, hiszen ez azt jelenti, hogy a 2019 márciusi induláshoz képest több mint egy éven keresztül kellene tudnia valakinek kvázi zsebből, vagy az eredménytartalék, vagy hitel, vagy bármilyen egyéb saját forrás rovására fizetni a munkavállalóit.
Hogy mennyire példanélküli volt a turizmus visszaesése, azaz olyan vállalkozások számain is jól látszik, mint a Kostesz, Gerendai Károly Michelin csillagos étterme, amelynek a vendégköre nagyobb részt ide látogató külföldiekből áll.
A forgalmunk az messze elmarad attól, ami korábban volt. Százalékokat tudok mondani, hogy a március közepétől szeptember végéig, ha megnéztük azt, hogy milyen számokat produkált a tavalyi évben az éttermünk és az idei évben, akkor 9%-át produkáltuk idén a tavalyi forgalomnak. Tehát azért itt nem arról beszélünk, mert az természetes, hogyha van egy válsághelyzet, most mindegy, hogy egy gazdasági válság, vagy egy akár csak egy hosszabb rossz idő, vagy egy, az is érezteti valamilyen módon a hatását a vendéglátásban. De ezek valamilyen szinten, tehát ugye mi átéltük például a 2008-2009-es válságot, akkor is volt egy valamekkora megtorpanás vagy visszaesés a forgalomban, de ez nagyjából volt 10-15%, és akkor azt még az ember próbálja a kiadásokkal valahogy azoknak a visszafogásával kompenzálni. Akár személyzetet csökkent, akár nyilván, ahogyha kevesebb vendég van, eleve kevesebb alapanyagot kell vásárolni, és szóval, hogy ott még valami mozgástered van, ameddig tudod úgy alakítani a kiadásokat is, hogyha a bevételek csökkennek, akkor a kiadások is csökkenjenek. Azzal nem tudsz mit kezdeni, amikor 90%-kal csökken a bevételed, mert ilyen mértékben képtelenség a kiadásokat, tehát csak a bérleti díja az éttermünknek több, mint az összbevételünk egy hónapban, és akkor még nem beszéltünk a rezsiről, a bérekről, az alapanyagról.
Az éttermeket nem csak a külföldi vagy éppen belföldi turisták elmaradása hozta nehéz helyzetbe, hanem az is, hogy a járvány elleni védekezés részeként tavasszal is és ősszel is be kellett zárniuk. Persze étterem és étterem között is vannak különbségek, így ahogy Mautner Zsófia gasztroszakértő és blogger elmondta nekünk, nem minden éttermet érintett ugyanúgy a járvány alatti bezárás.
Egyértelmű, hogy ugye aki elsősorban a turizmusra épített, ugye annak a legnagyobb dráma, mert egyszerűen ugye az úgy, ahogy van, megszűnt, tehát hogy nagyon látszik, már tavasszal is látszódott most még inkább, hogy azok a kvázi lakossági éttermek, akik mondjuk olyan lokációban vannak, ahol sok lojális törzs vendége van amúgy is, meg sok magyar vendége, ők eleve jobb esélyekkel is indultak, egyszerűen a saját törzs vendégeikkel való konstans állandó kommunikáció és bizalmi kapcsolat miatt, ezt most is még inkább így látom, sőt azt is gondolom, hogy például ezeknek az éttermeknek hosszú távon még akár egy megerősödést is jelenthet ez a mostani helyzet. Tehát akik csak a turizmusra építettek, belvárosi éttermek, teljesen egyértelmű dráma, ott ugye mondhatni, hogy teljes forgalomkiesés van, illetve hát azért ezek a pénznyelő fine dining éttermek, mert azért a Michelin csillagos meg fine dining éttermek köztudottan azért a pénzt elsősorban viszik, legalábbis nagyon-nagyon sok éven keresztül, mondjuk odáig, amíg esetleg egy csillagot nem kap, ami egy azonnali forgalomnövekedést jelent, meg hát ott iszonyatosan nagyok a kiadások. Ugyanez a nagy házak, a nagy helyek, ott ugye neki mondjuk kinyitni az éttermet többe kerül, mint az a kicsi bevétel, amit a házhoz szállításból tud produkálni, tehát ott eleve mondjuk egy akár egy fine dining hely, akár tényleg egy nagyobb méretű étterem, neki az, hogy ott kinyitja az ajtót, bekapcsolja a rezsit, van bent néhány embere, az eleve elképesztő kiadásokkal jár, miközben jelenleg a másik oldalon ugye maximum a házhoz szállítás tud bevételt hozni, viszont azt azért tudni kell, hogy a házhoz szállítás az még annak is, akinek szuperül megy, és akinek tényleg sikeres ez a szolgáltatása, ott is körülbelül a normál bevételének ez az 1/5 jelenti, és ezt nem nagyon lehet sem növelni, sem tovább maximalizálni, mert nem tud többet kiszállítani, nem tudja drágában adni a termékeit, tehát hogy ez az 1/5, ez körülbelül arra elég, hogy túléljen, ez arra elég, hogy mondjuk a csapatának a felét csökkentett fizetéssel meg tudja tartani.
Ahogy a tavaszi első hullám alatt, a mostani második hullám alatt is az összes étterem arra kényszerült, hogy ha már a vendégek nem jöhetnek hozzájuk, valahogy az ételt juttassák el a vendégekhez. Sok étteremnek már a járvány előtt is természetes volt a házhoz szállítás, másoknak, így a drágább, különlegesebb gasztroélményekre specializálódott fine dining helyeknek viszont most kellett a semmiből kitalálniuk, hogy hogyan tudják megoldani a kiszállítást.
Akkor, amikor konkrétan ugye bejött a járvány Magyarországra, és rá néhány nappal, hogy megjelentek az első esetek, már elég szigorú korlátozásokat vezettek be. Jól emlékszem, március 16-án volt az, hogy kihirdették, hogy például a vendéglátóhelyek, de egyéb más helyekre is, hogy onnantól kvázi nem működhetnek, csak kiszállító tevékenységet, vagy elvitelre tevékenységet szolgálhatnak. Onnantól ugye nekünk azt tudom mondani, hogy teljesen egyik pillanatról a másikra így megállt az életünk, hiszen mi a vendéglátásnak egy olyan szegmensében tevékenykedünk, ami az úgynevezett fine dining vagy csúcsgasztronómia, aminél hát még hosszú távon is nehéz átállni egy olyan üzemelésre, hogy egyébként ne ott helyben szolgált ki a vendéget, hiszen erről a műfajról azt tudni kell, aki esetleg nem járt ilyen éttermekben, hogy ezek attól csúcsgasztronómia, vagy attól több, mint általában egy normál étterem, hogy minden apró részlet számít. Tehát onnantól fogva, hogy hogyan van megtálalva az az étel, hogy milyen hőmérséklete van, milyen állaga, hogyan van bemutatva a felszolgáló által az étel. Tehát nem csak arról szól, hogy jó minőségű alapanyagokat jól elkészíteni, hanem ennek az egyéb apró részletei is számítanak, és a vendég ezt várja a pénzért, hogy ő egy minél komplexebb gasztronómiai élményt kapjon. Most ezt úgy, hogyha te csak fogod magad, beteszed egy dobozba azt az ételt, és elküldöd egy futárral, úgy ez képtelenség átadni ezt az élményt. Ezért szerintem nem is nagyon van olyan ember, aki egyáltalán gondolkodna abba, hogy ilyen ételeket házhoz rendeljen. Nem beszélve arról, hogy az a lejáratása lenne ennek a fajta konyhának, hogyha kihűlve, összeborulva, nem tudom, kapnák meg ezeket a minőségeket. Ételeket. Ezért amikor ez maradt az egyedüli lehetőség, akkor ez számunkra nem úgy jelentkezett, hogy jó, hát akkor megpróbálunk mi is valahogy házhoz szállítást csinálni, hanem akkor ott ténylegesen leállt a tevékenységünk egyik pillanatról a másikra, és idővel nagyjából egy hónapra rá kezdtünk így fölocsúdni ebből a sok helyzetből, hogy egyik pillanatra a másikra minden bevételünk megszűnt, miközben még senki nem látta előre azt, hogy meddig fog egyáltalán ez a probléma elhúzódni, ezért még volt egy olyan optimizmus szerintem az elején a vállalkozókban, hogy hát, ha ez majd így a nyárra rendeződik, és akkor azt számolgatta mindenki, hogy addig hogy tud túlélni, addig hogy tudja csökkenteni a költségeket, a bérleti díjat, a fizetéseket, bármit, de valahogy egyben tartani a stábot, meg arra készülni, hogy majd előbb-utóbb újra lesz működés. Az történt, hogy elkezdtünk azon gondolkodni, hogy hogy lehetne mégiscsak valahogy a kiszállítást úgy megoldani, hogy akkor nem a kész ételt visszük ki a megrendelőnek, hanem azokat a speciális alapanyagokat, amivel mi dolgozunk, hiszen ezeknek a nagy része olyan alapanyag, amit nem tud csak bemenni egy boltba és megvásárolni, hanem ezeket olyan kis termelőktől, olyan őstermelőktől szerezzük be, akik akár van olyan, hogy kifejezetten csak nekünk termelnek, vagy jártanak bizonyos termékeket. De hogy akkor azt mondtuk, hogy akkor szerezzük be ezeket az alapanyagokat, készítsük elő az étterem konyháján arra a szintre, hogy onnantól már befejezni egy otthoni konyhán is belehessen, mert vannak olyan technológiai eljárások, amikkel valószínűleg egy otthoni konyhában nem rendelkezik hozzá a megfelelő eszközökkel a megrendelő, de hogyha odáig elkészítjük, hogy neki már csak felmelegítenie, vagy befejeznie kelljen azokat az ételeket, akkor nem is lesz olyan szépen megtálalva, de adunk hozzá egy receptet, hogy mit csináljon vele, akkor úgy esetleg már elgondolkodhatnak azon, hogy rendeljenek házhoz ilyen ételeket. És akkor ezen felbuzdulva elindítottunk egy ilyen házhoz szállítás dolgot, amit nagyjából egy másfél-két hónapig próbálkoztunk vele, hát nem mondom, hogy átütő sikerrel, mert hogy nagyjából átlagosan volt mondjuk ilyen napi 2 és 5 közötti megrendelés, a legjobb napunkon volt 11 darab megrendelésünk, és ez pont arra jó volt, hogy legalább valamilyen tevékenysége legyen a dolgozóinknak, és ne az legyen, hogy úgy kapják a fizetésüket, hogy egyáltalán semmilyen munkát se tudunk érte adni, de arra messze nem volt elég, hogy a költségeiket ebből fedezzük. Most újraindítjuk a kiszállítást, sőt már újraindítottuk az elmúlt pár napban a kiszállítást, csak most egy még újabb koncepcióval, mert most azt mondtuk, hogy azt az élményt, ugye, ha már nem tudjuk megadni az embereknek, hogy kiszállítva kiküldünk ételt, és az ugyanolyan lesz, akkor mi lenne, hogyha úgy próbálnánk megadni ezt az élményt, hogy akkor mi kimegyünk, és a saját konyhádban elkészítjük neked azokat a fogásokat olyan színvonalon, ahol egyébként az étterembe kapnád, úgyhogy most lehet tőlünk úgy ételt házhoz rendelni, hogy ugyanazt a menüt, amit az étterembe, ha eljönnél és ott elfogyasztanál, ugyanazt a menüt természetesen az étterembe előkészítve, de beül az autóba a szakács, a felszolgáló, mindent bepakolnak a poharaktól, a evőeszközökig, a tányértól, a sótartóig, a borkísérettől, a kenyérig, a nem tudom, mindent visznek, és egy az egybe ugyanazon a tányéron, ugyanazokat az ételeket, amiket az étterembe kapnál meg, ugyanúgy otthon a te konyhádban befejezve elkészítik, és ott felszolgálják neked, ugyanúgy elmondva hozzá mindazt a tudnivalót, amit érdemes, ugyanúgy kínálva hozzá a borpárosítást, és
de még az ilyen megoldásokkal is csak óriási veszteségek árán tudnak az éttermek talpon maradni, sok hely pedig nem fogja bírni ezeket a költségeket. Sok étterem már az első hullám után is zárva maradt, és mire túl leszünk a járványon, addig várhatóan még több étterem megy majd tönkre. Ez a világon mindenhol így lesz. Az Egyesült Államokban például az Atlantic magazin nyáron megjelent cikke szerint akár az éttermek 80%-a is tönkre mehet ebben a válságban. Mautner Zsófia szerint pedig nálunk is nagy átrendeződésekre kell számítani.
Szerintem óriási átrendeződés lesz, tehát adatok én sem tudok, meg még most sem tudok, egyébként nagyon abszolút érdekelne is, tehát nem tudok még számokat, hogy például mostani körben, akár tavasz után, akár mostani körben már hányan zártak be, számtalan konkrét esetről tudok, ezeknek az öme azért kicsi, családi, független hely, tehát a nagyok ugye nyilván másképp finanszírozzák ezt az időszakot is, aki mögött ugye mondjuk komoly befektető vagy üzleti érdekcsoportok állnak, tehát hogy akiket, ahol én láttam, ugye ott egyszerűen a kicsi éttermeknél tényleg az van, hogy ott így matek, tehát hogy ott ki lehet számolni, hogyha kell fizetnie a nem tudom a bérleti díjat, stb., és nincs bevétele, vagy tényleg a normálnak az egyötöde, ott egyszerűen nem jön ki a matek, mert neki nincs évekre vagy hosszú hónapokra elegendő tartaléka, és hát itt el is vérzett nagyon-nagyon sok ilyen kicsi hely, és köztük elég sok fájdalmas is, tehát, hogy már a mostani körben több ilyenre volt sajnos példa, biztos, hogy még lesz is. Az év első fele szerintem ilyen szempontból ugye az biztos, hogy egy mérföldkő lesz, mert ugye ez a karácsonyi időszak az éttermek életében ez a legfontosabb a forgalom szempontjából, ugye decemberben a forgalmuknak egy iszonyú jelentős részét tudják produkálni, ugye a karácsonyi céges vacsorák, a karácsonyi csomagok, családi vacsora, stb. Ez most teljesen kiesik, tehát ez egy hatalmas nagy kiesés az éttermeknek, ráadásul ugye a január meg a február az pedig hagyományosan egy ilyen üres járat, tehát hogy akkor amúgy sincsen forgalom, tehát ebből a karácsonyi erősebb időszakból tudják azt ugye kvázi előfinanszírozni, úgyhogy ez a január, február, márciusi időszak, amikor hát látszik, hogy semmi nem lesz, tehát hogy az egy ilyen teljesen álló üres járat és teljesen álló időszak lesz, tehát az biztos, hogy kritikus lesz, kérdés, hogy tényleg tavasztól, nyártól mikor lehet majd visszaállni, de hát mondjuk a nagy éttermek, a nagyobb helyek, meg a fine dining, szállodákról nem is beszélve, ott azért körülbelül úgy látom, hogy mindenki azzal számol, hogy mondjuk 2022 előtt nem nagyon lesz érdemi visszarendeződés, tehát ez biztos, hogy egy hosszú távú folyamat, biztos, hogy nagyon sok helyet el fogunk veszíteni még a jövő évben, és biztos, hogy lesz egy óriási ilyen strukturális átrendeződés is. Tehát lesz egy tisztulás, ami részben szerintem jót is tesz azért a piacnak, mert azért az is túlzás volt, ami az elmúlt időszakban történt. Ugye a gasztronómia egy nagyon kurens, nagyon vonzó vállalkozói szemmel is nagyon vonzó iparág és terület lett, rengeteg új üzlet nyílt, és azért óriási túlkínálat volt, tehát hogy szerintem ez tisztulni fog, és ez nem is biztos, hogy baj. De hát én elsősorban tényleg ezeknek a független családi éttermeknek drukkolok, mert azért ők szembesülnek mondjuk a legnagyobb kihívásokkal.
Az, hogy hány vendéglátós cég vészeli át a válságot, attól is függ, hogy a kormány milyen támogatást tud nyújtani nekik. Beszélgető partnereink kiemelték, hogy az ételkiszállítás álfájának 5%-ra csökkentése például nagy segítség az éttermeknek, és az első hullám alatt is adott némi segítséget a kormány a szektornak. Faix Csaba viszont úgy látja, ennél többre lenne szükség.
Én azt gondolom, hogy a tavasszal bevezetett kormányzati intézkedések azok nagyjából különösen, amiben volt ugye effektíve fizetés biztosítása a munkavállalóknak, az jó irányba indult el. Azért is gondoltuk akkor azt, hogy ez nagyjából megfelelő, hiszen, ahogy mondom, akkor egy pár hónapos leállásra számítottunk csak. Azonban a csomag már akkor sem volt teljes körül. Nagyon sokan teljesen indokolatlanul, ha úgy tetszik, méltatlanul kibanadtak belőle. Például a kézművesek, például az idegenvezetők, például a buszosok. Hát, hogy ezek az emberek olyan közel vannak, hát ők lényegében a turizmusból élnek. Egy idegenvezető esetében ugye ez praktikusan nem is kérdés. Ők már a tavaszi csomagból sem részesülhettek, és ami fontosabb, hogy ősszel viszont már sokkal aktívabb segítségre lett volna szükség, hiszen látszott, hogy ez nem egy pár hónapig tartó helyzet, amit járulék elengedéssel, vagy az idegenforgalmi adó elengedésével meg lehet oldani, hiszen nem arról volt szó, hogy kell segíteni, hogy kisebbek legyenek a kiadásaik a vállalkozásoknak, hiszen ezek a típusú intézkedések alapvetően ebbe az irányba mutatnak, hanem arról, hogy egész egyszerűen, ha nem tudunk valamilyen módon konkrét segítséget adni abban, hogy ők fizetést tudjanak adni az embereiknek, akkor nem fogják tudni megtartani. Ezért hangsúlyozom, hogy a munkahelyi megtartó támogatásokra van szükség, hogy ennek mi a pontos formája, azt nyilván a kormánynak kellene, és ilyen értelemben meg is hagynám a jogot teljes egészében, hogy ezt ő válassza meg. De azt hiszem, hogy a Kurzarbeit program, ami azért Ausztriában elég jól bizonyított, jó minta lenne.
Gerendai Károly szerint az is nehezíti majd az éttermek helyzetét, hogy még a vírus fenyegetésének elmúltával sem egyik pillanatról a másikra áll majd helyre a korábbi kereslet.
Most is körülbelül szerintem az ilyen 20%-a legalább zárva van a helyeknek még. És ezekből, amik most zárva vannak, szerintem sok lesz, ami már nem is fog többet kinyitni, és amik most nyitva vannak, azokból is lesz, akik még becsődülnek, egyszer azért, mert elhúzódik ez a helyzet, és folyamatosan viszi el a pénzt. Mert ez sokan a laikusok úgy képzelik, hogy hát van az az időszak, amikor van a járvány, meg a nem tudom, és addig most persze nincsenek vendégek, és akkor most addig lehet, hogy vesztesége van a vállalkozóknak, de hát majd remélhetőleg ez egyszer véget ér, és akkor majd onnantól meg majd visszaállnak. De ez nem úgy lesz, hogy akkor visszapattan az eredeti szintre a forgalom, hanem az egy folyamat lesz, amíg újra a turizmus olyan mértékű lesz, amíg újra az emberek olyan szinten járnak étterembe, mert most egy csomóan, akik elveszítik a munkájukat és fölélik a tartalékaikat, ők most nem azon fognak gondolkodni, hogy a következő időszakban hova tudnék étterembe menni, meg hogy tudnék ilyesmire költeni. És van egy általános közhangulat is, ami arról szól, hogy most ne költekezz. Tehát most olyan időszakok vannak, amikor még ha megengedhetnéd magadnak, akkor sem. Tehát biztos vagyok benne, hogy hogyha most egy családnak úgy általában nézzük a szokásait, akkor most kevésbé vásárolnak új mosógépet is, meg új ruhát is, meg új nem tudom micsodát az a család, még akkor is, ha megengedhetnék, ha nem romlik el a mosógép, vagy nem szakad el a ruha, vagy nem tudom, akkor szerintem most mindenki úgy van vele, hogy majd ráírunk, majd meglátjuk, mi lesz, most jobb, hogyha inkább tartalékoljuk azt a pénzt, mert mi lesz, ha még valami még rosszabb lesz, vagy mi lesz. Tehát ezeknek a válságnak van egy ilyen lélektana, hogy ilyenkor az emberek elkezdenek visszafogni a költéseiket, és próbálnak amennyire lehet megtakarítani. És ez amire föloldódik bennük ez a fajta görcs, vagy ez a fajta érzés, az nem gyorsan, hanem az akár évekbe is telhet, amire újra visszaáll arra a szintre, mint volt korábban. Arról nem beszélve, hogy a turizmus az meg aztán különösen nem úgy lesz, hogy egyik pillanatra a másikra felpörög, hiszen ennek egy csomó előfeltétele van. Tehát, hogyha most megnézzük, akkor ez egy nagy gépezet ez az egész turizmus, aminek sok kis apró fogaskereke van. Ilyen fogaskerekek az éttermek is, de ilyenek az utazási irodák, a szállodák, a légitársaságok, a mit tudom én, sok-sok mindenki. És ezeknek egy részénél ugyanúgy most csődhelyzetek vannak, és kiesnek majd a fogaskerekek a gépezetből, és hogyha ezek nem érnek össze, és nem segítik egymást, és nem épülnek egymásra ezek a szolgáltatások, akkor az egész sokkal nehezebben fog újraindulni. Jövő tekintetében én mondjuk úgy, hogy hosszú távon optimista vagyok, rövid távon meg szerintem csak egyszerűen reális, hogyha azt mondom, hogy ez még a következő pár évben nagyon jelentősen itt lesz velünk ez a probléma, hogy akkor is, ha lesz vakcina, akkor is, ha esetleg sikerül valahogy legyőzni a vírus terjedését, mert nem fog tudni egyik pillanatra a másikra ez visszaváltozni.
Szerinted ez mennyi idő nagyjából, mire egy visszaállhat egy ilyen járvány előtti szint?
Hát az, hogy újra visszaálljunk erre a szintre, az mennyi idő?
Mint mondjuk
2019-ben?
Igen, egy azt megközelítő.
Hát én azt gondolom, hogy szerintem a legjobb esetben is 2-3 év. De akkor nagyon optimista voltam, mert akkor alapvető rendszer hibák nem lesznek. Tehát nem az lesz, hogy kidőltek a papados társaságok, meg nem az lesz. Tehát akkor fogjuk elérni szerintem azt a szintet.
Az, hogy mikor állhat vissza a vendéglők, szállodák és egyéb vendéglátóhelyek forgalma, az sok mindentől függ. Az egyik legfontosabb tényező az lesz, hogy az emberek akarnak-e majd a járvány után is ugyanúgy utazni és étterembe járni, mint korábban. Ezt egyelőre nem lehet tudni, de Magne Zsófia szerint, hogyha csak ezen múlna, akkor nagyon gyorsan újra megtelnének az éttermek.
Hát itt nem tudok ehhez ilyen tudományos meg közgazdasági kutatásokon alapuló választ adni, csak mondjuk a saját tapasztalatomat, meg ugye, hogy is mondjam, a lélektani tapasztalataimat a tavaszi kör után, amikor én a márciusi karantén után, ami ugye sokkal durvább volt, meg akkor azért úgy lélektanilag is másképp viselte szerintem a többség, meg tényleg be volt zárkozva, meg tényleg nem lehetett sehova kimenni, tehát hogy tök más volt, és én például akkor azt gondoltam, hogy már az alatt a 3 hónap alatt így annyira bezárkoznak az emberek, meg ez a szorongás annyira ráül a mindennapjainkra, hogy én azt gondoltam, hogy amikor újra kinyitnak az éttermek, akkor sem mennek majd az emberek, mert egyszerűen annyira hozzászoknak fejben, meg mentálisan is ahhoz, hogy szorongás van, és hogy otthon bezárkozunk, otthon maradjunk kis körben, és ehhez képest meglepően tapasztaltam egyébként saját magamon is, hogy gyakorlatilag azon a napon, amikor kinyitották az éttermeket, egy ilyen hihetetlen vendégáradat jelent meg, és egy ilyen elképesztő eufórikus, felszabadult hangulat. Szóval, hogy valószínűleg mégiscsak valahogy úgy vagyunk kódolva, hogy ez az életösztön, meg a társaságra való vágy, meg a különböző kulturális, kulináris élményekre való kiéhezés, az annyira erőteljes, hogy az felülírja, úgy látom, mégiscsak ezt a feszült szorongást. Tehát, hogy én most a tavaszi tapasztalatokból okulva valahogy inkább erre számítok, persze nagyon sok minden más, tehát, hogy biztos, hogy például az utazás, azt gondolom, hogy azt megint külön venném így az étterembejárástól, tehát, hogy az utazást azt gondolom, hogy az nagyon át fog alakulni. Tehát, hogy ez a kvázi olcsó tömegturizmus, az érzésem szerint az csökkenni fog, de mondom, ez nem tudományos alapokon nyugszik, inkább megérzés, és az éttermeknél viszont azt látom, hogy egyszerűen az emberek annyira ki vannak éhezve a kultúrára általában, és nekem a gasztronómia is azért ennek a része, hogy ott inkább megint egy ilyen nagy boomra számítok.
Faik Csaba szerint az utazásra is nagyon vágynak már az emberek, de ettől még évekbe telik majd, mire ugyanannyian utaznak el, vagy jönnek külföldre Magyarországra, mint a járvány előtt.
Ha azt nézzük, hogy az emberekben milyen erős a vágy az utazásra, mennyire megszerettük ezt a fajta kikapcsolódást, szórakozást, illetve eleve, de ez már tényleg kifejezetten személyes vélemény, hogy az embereknek általában, az emberiségnek általában a reakciója a drámákra, a tragédiákra az az, hogy valamilyen módon túllép rajta, elfelejti és folytatja tovább az életét. De ha belegondolunk olyan eseményekre is, mint mondjuk a 9-11, vagy még inkább mondjuk egy háború után is, egész egyszerűen az emberiség elfelejti ezeket a sebeket, ápolja az emlékét természetesen, de nem él úgy tovább, hogy úristen, minden pillanatban akkor adott esetben megint háború lehet, hanem próbálja kihasználni azt, ami a pillanatban van. Szóval én azt gondolom, hogy ez a fajta hedonizmus, ami bennünk van, és ez a fajta szórakozás iránti vágy, ez fog diadalmaskodni. A kérdés az, hogy mennyi év alatt teszik a körülmények lehetővé, hogy ezt tudjuk élvezni. Tehát szerintem nem az a kérdés, hogy vissza fogja térni, szerintem vissza fog, szerintem a volumen nagyjából hasonló lesz. A kérdés, hogy mennyi idővel utána. Hát Budapest esetében már utaltam rá, hogy egész egyszerűen a jövő nyár előtt praktikusan turistára nem számítunk. Amikor valamekkora számú turistára már esetleg készülhetünk, az a nyár eleje, de még inkább a nyár vége, és szerintem egy nyomaiban, ha nem is a 2019-es, de mondjuk a 15-ös, 16-os időszakra emlékeztető mennyiségű turistára legkorábban 2022 tavaszán számíthatunk. Ugye azért mondom a tavaszt, mert ahogy már utaltam rá, Budapest turizmusában valójában az az év kezdett, tavaszi szezon, nyilván a főváros időjárása is azért ezt jelentős mértékben kijelöli. Szóval, hogy itt 2022 tavasza, amikor már megint látunk turistákat az utcán nagyobb számban, és a 2019-es szint, ami ugye rekordév volt, itt sok év növekedése után értük el a 19-es rekordszintet, az olyan 24-25 körül, nyilván ezt aztán még ezer dolog tudja befolyásolni.
A turizmus kilábalása attól is függ, hogy lesz-e mivel utazni. Ahogy már szóba is jött, nagy kérdés, hogy például a légi közlekedés milyen állapotban lesz, ha vége lesz a járványnak. Kevés iparág nőtt annyira dinamikusan a járvány előtti évtizedekben, mint a légi közlekedés. 2019-ben a világ légitársaságai több mint 4,5 milliárd jegyet adtak el, 3 milliárddal többet, mint 20 évvel korábban. A járvány alatt viszont minden összeomlott. Szeptemberben 75%-kal kevesebb utast vittek a világ repülőgépei, mint egy évvel korábban, a Ferihegyi repülőtér forgalma pedig 90%-kal esett vissza. A légitársaságok pedig akkora pénzügyi gondokkal küzdenek, és annyi dolgozót bocsátottak el, hogy a Nemzetközi Légiközlekedési Szervezet legfrissebb előrejelzése szerint jövőre Európában még mindig csak fele akkora kapacitással tudnak majd működni, mint 2019-ben. 2024 előtt pedig teljesen esélytelen, hogy a kereslet visszatérjen a járvány előtti szintre. Az pedig, hogy mi történik a légi közlekedéssel, az Magyarország turizmusa szempontjából kulcskérdés.
Ha Budapestről nem indulnak meg, Budapestre nem indulnak meg először a diszkont járatok, utána pedig a hosszú távú járatok, akkor egy nagyon jelentős turista csoport, nagyon jelentős turista létszámtól esik el a város, hiszen Magyarországra elsősorban Ferihegyen keresztül jönnek a turisták, tehát ez valóban kritikus, hogy mikor döntenek eleve, hogy mennyi légitársaság maradt talpon, és azok a légitársaságok mikor döntenek úgy, hogy Budapestre újra elindítanak járatokat. Arra azért számítok, hogy mondjuk az első egy-két évben, mondjuk jövő tavasszal, jövő nyáron nagyobb arányú autós turizmus lesz esetleg Budapesten és Magyarországon, illetve hát tulajdonképpen egész Európában, mint korábban. Hiszen ez egy jóval biztonságosabb utazási forma, nem is csak abban a tekintetben, hogy nem kapom el a magát a vírust, mint mondjuk egy repülőn, ami egy elég nagy fertőzési gócpontnak számít, hanem megvan a mozgási szabadságom. Gondoljunk bele, hogy mi van akkor, hogyha mondjuk egy járatot törölnek. Ugye ez sokkal nagyobb szabadságot jelent, ez kisebb távban való utazásokat eredményez, hiszen nem szeretek mondjuk az ott esetben két napig autóban ülni. Ezért nekünk most nagyon kell figyelnünk a környező országokra, a környező országok potenciális turistáira, és ott megmutatni a fővárost, ott megmutatni Magyarországot, és közülük toborozni turistákat.
Az is felmerül, mint kérdés, hogy egyáltalán szeretnénk-e azt, hogy ugyanúgy álljon helyre a turizmus, mint ahogy a járvány előtt volt. A koronavírus előtti években, ahogy a nemzetközi turisták száma csak nőtt és nőtt, egyre több városban, térségben látható volt, hogy ez az áradat már nem fenntartható, és a rengeteg turista már tönkreteszi, leépíti azt, amit meg akar nézni. Barcelona, Róma, Velence vagy Dubrovnik a helyiek számára már-már élhetetlenné, az odautazóknak pedig élvezhetetlenné vált. És bár nyilván óriási bevételeket is hoz a sok nyaraló, egy ponton ez nem biztos, hogy fedezi azokat a költségeket, amelyek a helyi közösségekre vagy az épített és természetes környezetre hárulnak. Viszont akik korábban a pokolba kiventek a turistákat, most szívhatják a fogukat látva, hogy mi történik a gazdasággal, ha egyik pillanatról a másikra tényleg eltűnnek. És bár a válságban mindenki minél előbb ki akar lábalni, és szeretne legalább annyi pénzt keresni a turizmusban, mint korábban, most van lehetőség átgondolni, hogyan lehetne egy olyan modellben újra tervezni ezt az iparágat, hogy a járvány előtti problémákat is orvosoljuk.
Budapest 2019-ben a határán volt ennek az úgynevezett túrturizmusnak, vagy az overtourismnak. Nem az egész város, de mondjuk a vár, az oda felmenő buszok száma, vagy a buli negyed, az kifejezetten már-már az élhetetlen kategóriába kezdett kerülni. Ugye ebből látjuk is, a buli negyedben adminisztratív intézkedések lettek a válaszok arra, amilyen állapotokat kezdtek kialakulni. Más kérdés, hogy még nem biztos, hogy a legszerencsésebb időzítéssel. Habár azt gondolom, hogy ez az időszak, ami most a megállás miatt van, ezt pont arra kell felhasználni, hogy újra gondoljuk, hogy mit akarunk megmutatni a városból. A mi készülő turisztikai stratégiánk pontosan ezt állítja egyébként a középpontba. Szeretnénk kicsit szétteríteni a városon belül a turistákat. Szeretnénk több központot, lehet, hogy ezek kisebb központok lesznek, mint a vár, sőt, egészen biztos, de szeretnénk több központot is létrehozni a városban, ami egyfelől versenyképesebbé teszi Budapestet, hiszen olyan arcait is meg tudja mutatni, amelyek nem szokványosak egy nagyvárostól. Tehát például a római part, ami egyébként egy 10 perc hévezéssel, vagy 15 perc hévezéssel egy olyan teljesen vad vízi élményt ad, egy olyan természetközelítséget ad, mint amit ad, az nem igazán található meg más fővárosban. Vagy a Normafa, vagy a Szemlőhegyi barlang, vagy a Budafoki pincesor, vagy a Naplástó. Nagyon hosszasan lehetne sorolni azokat az elképesztően izgalmas attrakciókat, amelyek már itt vannak a városban. A mi dolgunk közösen a vállalkozásokkal az, hogy megmutassuk ezeket a turistáknak. Hiszen ha őket el tudom csábítani egy kicsit távolabbi területre is, amelyik korábban nem részesült a turizmusnak, sem a jó, sem a negatív hatásaiból, akkor tudom tehermentesíteni az 5. kerületet és az 1. kerületet, illetőleg azokban a kerületekben lévő vállalkozásoknak is tudok forgalmat, üzletet generálni, akikhez korábban nem jutottak el a turisták. A másik oldalról a turista pedig azt az élményt kapja, hogy nem mint a Ramblán vagy a Szent Márk téren heringekként kell átsorognia az emberek között, hanem tényleg egy picit privátabb, picit intimebb módon tudja felfedezni a várost.
Fontos kiemelni, hogy bár Budapesten letarolta a vendéglátó szektort és a turizmust a járvány, vidéken kicsit máshogy néz ki a helyzet. A kormány az éttermekre vonatkozó szigorításokat korábban oldotta föl a fővároson és környékén kívül, és a járvány két hulláma között külföldi lehetőségek hiány sokkal többen nyaraltak itthon. Éppen ezért a Budapesten kívüli szálláshelyeknek és éttermeknek lehet, hogy egy kicsit könnyebb átvészelni a mostani válságot.
Én azt látom, hogy vidéken ezzel szemben, tehát a budapesti drámával szemben vidéken egy soha nem tapasztalt boom látható, ugye nyári időszakban különösen, tehát azt lehetett látni, hogy egyszerűen így mindenhol a Csilláron is lógtak a vendégek, tehát nyilván mondjuk a felkapott helyeken, Balatonon, stb. Különösen, de más helyeken is, tehát én ugye például Kelet-Magyarországra, Tiszató köré járok nagyon gyakran, ahol, ami szintén ugye egyre felkapottabb, de azért ott nem szokott az az őrület lenni, mondjuk, mint a Balatonon, és idén egyszerűen tényleg mindenki arról számolt be, meg lehetett látni az embermennyiségen is, hogy egyszerűen így őszig mindent kiadtak, tehát az utolsó kamra csücsköt is kiadták szállásokban, tehát hogy ott volt egy soha nem tapasztalt fellendülés és egy boom. Ott az az érdekes, most különvenném egyébként a Balatont, az egy tök más tészta, az nagyjából azért így a budapesti gasztropiaccal szinte már azonos, de mondjuk az ország többi részét azt külön kalap alá venném, ahol meg szerintem az a kihívás, hogy ennek az óriási emberáradatnak megfeleljen az a minőségi szint, ami azért a budapestihez meg a balatonihoz képest máshol még nagyon-nagyon gyerekcipőben járt. Tehát, hogy ott meg tökre azt láttam, meg látom, hogy ott így fel kell nőni ehhez, mert odalódó rengeteg ember, van fizetőképes kereslet, viszont nagyon kevés az olyan minőségi vendéglátóhely, szállás is, meg étterem is, ami ehhez a tömeghez fel tud nőni. Tehát, hogy ott mondjuk így az, arra számítok, hogy a következő szezonra úgy magukhoz térnek a vagy ottani helyi vállalkozók, vagy a kívülről jövő budapesti vállalkozók, hogy ott is legyen egy ilyen nagy minőségi ugrás.
A válság után viszont az éttermek szerte a világon beépítik majd a hétköznapi működésükbe a járvány tanulságait.
Szerintem a házhozszállítás azért az így megveti a lábát, tehát hogy az már az első karantén, tehát március után is látszott, hogy arra van kereslet, annak biztos, hogy így komoly jövője van, tehát hogy én szerintem, aki ezt sikeresen kidolgozta, és aki ezt jól csinálja, az meg fogja ezt egy lábnak tartani, annál is inkább, mert hogy ugyanúgy, ahogy most így váratlanul ez a helyzet bekövetkezett, ugye most már gyakorlatilag így szerintem így mindenki, például az biztos, hogy megtanulta, hogy több lábon kell állni ahhoz, hogy mondjuk egy-egy ilyen tök váratlan krízis helyzetre rugalmasan és gyorsan tudjon reagálni. Úgyhogy egyrészt azt gondolom, hogy az lesz az egyik tanulság, meg hosszú távú hatás, hogy megpróbálnak több lábon állni, házhoz szállítás, kis csemegebolt, saját termékek készítése, stb. Aztán az, hogy a házhoz szállítás az részben szerintem az étterem életében meg fog maradni. Biztos, hogy egy óriási átrendeződés lesz a munkaerőpiacon is, ahogy például séfektől hallom, például ez egy óriási nagy probléma, vagy problémának ígérkezik, hogy a mostani körben, ugye miután hát nagyon sok mindenkit ugye vagy elküldtek, felmondtak, ennyi pénzért nem tudja vállalni, vagy mentálisan nem tudja vállalni, tehát ugye nagyon sok szakács kiesett most a szakács és pincér kiesett most a piacról, pénzkereset miatt elmentek más szakmákba, és nekem a séfek azt mondják, hogy úgy látják, hogy nagyon sokan egyszerűen nem fognak visszatérni a szakmába. Tehát, hogy az biztos, hogy ez a munka, ugye a munkaerő az eddig is egy probléma volt, de hogy ez valószínűleg így, hogyha nem tudom, visszatérünk a szigorítások után, akkor ez valószínűleg egy tök nagy kihívás lehet.
Gerendai Károly szerint a válság oldhat egy kicsit a vendéglátásban tapasztalt munkaerőhiányon, viszont új anyagi kihívásokra is fel kell készülnie a cégeknek.
Kérdés, hogy meddig, de most per pillanat sokat segített azon a problémán, most idézőjelben, mert ugye azért ez, nem mondom, hogy bármit tényleg pozitívum van, de az egy pozitív irányú változás, hogy a vendéglátásnak az egyik legnagyobb baja az a munkaerőhiány volt, vagy a képzett munkaerőhiány az elmúlt években. Egyrészt nagyon sokan mentek el külföldre dolgozni Magyarországról a vendéglátásból, és azáltal, hogy egyre több jó hely volt, egyre nagyobb volt a verseny, meg hogy ki tudja ezeket az embereket, akik itthon maradtak, megszerezni, ez egy folyamatos bérnövekedést okozott, egymásra licitáltak. Tehát, hogy az elmúlt 3-5 évet megnézzük, akkor jóval nagyobb arányban nőttek szerintem ezen a területen a bérek, mint az átlag bérnövekedés volt az országban, és ezt a verseny okozta, hogy egyszerűen egyre nehezebb volt jó szakembert, és csak egyre többért tudtál szerezni. Ez viszont nem tudtad a másik oldalon leképezni az árak alakításában, mert hogy nem rugaszkodhattál el, nem mondhattad azt, hogy azért, mert én mondjuk most nem tudom, a 30%-kal többé találok csak felszolgálót, mint tavaly, akkor én 30%-kal megemelem az eladási árát is az áraknak, hiszen ha a többiek nem emeltek, akkor te nem rugaszkodhattál el az árakkal, és ebben most azt gondolom, hogy ez a válság, ez hoz egy olyan helyzetet, hogy most azért sokan kerültek utcára, sokan keresnek munkát, és valószínűleg, hogyha nem egyik pillanatra a másikra lesz egy ilyen mindenki újra nyit és mindenki embert akar, akkor ez még egy darabig ki fog tartani, hogy egy picit visszarendeződnek, hogy egy picit a realitásokhoz közelebb lesznek a bérek is, meg egyáltalán a szakember mennyiség is, az elérhető szakember mennyiség is. Nem mondom, előbb-utóbb újra ki fog alakulni ebben, persze munkaerőhiány, meg újra a bérek el fognak kezdeni emelkedni, de azt a folyamatot ez most megtörte, ami az elmúlt években az egyik legnagyobb problémája volt a vendéglátóiparnak.
A járvány nem csak az éttermi, de az otthoni gasztronómiára is hatással volt. Talán mindenkinek van olyan ismerőse, aki elkezdett otthon kovászos kenyeret sütni, vagy kefírt nevelni, és valószínűleg még az is többet kalandozott a konyhájában, aki korábban legfeljebb néha összerittyentetté rántott át. Matne Zsófia szerint ezek a tapasztalatok nem vesznek majd el, de várhatóan azért mindenki visszavesz majd egy kicsit a lendületből.
Abszolút azt tapasztaltam én is, meg az összes ilyen gasztroportál, hogy így soha nem lántott egekbe jutottak a receptkeresések, meg a letöltések, meg az otthoni főzés, ez most is így van. Viszont másik oldalról azért azt is látom, hogy egyszerűen annyira bele vannak fáradva azért az emberek az otthoni főzésbe, tehát én azért így naponta kapok kétségbeesett háziasszonyoktól leveleket, hogy egyszerűen imádnak főzni, de hogy tényleg az túl sok, hogy akkor most a teljes családra, a kamasz gyerekekre ilyen napi szintű menzát üzemeltesen, tehát hogy azért azt is látom, hogy így alig, tehát hogy így sokan főznek otthon, nyilván olcsóbb főzni, otthon vannak, jobban van idő, elfoglaltság adott esetben a gyerek. Is, ugyanakkor a másik oldalon körülbelül ugyanakkor a teherként is élik meg, még azok is, akik egyébként tökre szeretnek főzni, úgyhogy ezért is gondolom, hogy azért így, hogyha lesz egy pici lazítás, vagy vissza lehet úgy térni, akkor megint az éttermekbe azért sokan fognak menni, de az otthoni főzés is szerintem tökre átalakult. Nyilván egyébként például azért az is álszentség lenne mondani, hogy itt például az anyagiak nem játszanak szerepet, tehát hogy azért így nagyon sokkal kevesebb a pénz, tök fontos szempont lett azért a gazdaságosság, másképp vásárolnak az emberek, másképp számolják az otthoni főzésnek a költségeit is. Úgyhogy ez is egyfajta szempont megátrendeződés, illetve egyébként amit látok, hogy ugye ez a jó minőségű hazai termelői áru, ennek a státusza, ez így a csillagokban van, tehát hogy így, hogyha megnézed, akkor az összes kis termelő, aki egyébként eddig mondjuk piacon árult és volt stabil közönsége, ott is az egy külön téma, tehát most ezt nem is akarom itt különösebben kifejteni, de hogy ott is ugye valaki nagyon ügyesen rögtön át tudott állni házhoz szállításra, van, aki más alternatív módszerekkel oldotta meg, de hogy egyszerűen így mindent eladnak, tehát hogy a kicsi igazán jó termelőkre óriási a kereslet, nem véletlen az, hogy most minden a termelőkről szól, mert részben ez ugye azért az ő megélhetésük is, tehát nyilván ahol személyes kapcsolódás van, vagy személyes ismerettség, akkor ott egyfajta felelősség is hárul a vásárlókra velük szemben, másrészt meg, hogy egyszerűen így kiderült, hogy azok mennyire értékesek tudnak lenni, tehát hogy ez a termelői áru felhasználása szerintem ez is egy külön, egyébként az egy külön adást érdemelne.
És ha már szóba hoztuk a kistermelőket, ne feledkezzünk meg a kézműves árusokról sem, akiknek a karácsonyi vásárok elmaradása óriási érvágást jelent az idén. Ők ráadásul kimaradtak a kormányzati segélyprogramokból, Faix Csaba és csapata viszont rajtuk is szeretne segíteni.
Mi szervezzük évek óta a Vörösmarty téri karácsonyi vásárt, amit idén ugye nem tudtunk megvalósítani. És hát például a kézművesek azok, akik elképesztően nehéz helyzetben vannak, ahogy mondtam, ők már a tavaszi mentőcsomagban sem vehettek részt. Ráadásul őnekik praktikusan tavaly karácsony óta nem volt bevételük. A budapesti tavaszi vásárt, ami hasonló, mint a karácsonyi a Vörösmarty téren, azt már nem tudtuk megrendezni. A nyári időszakban a Citadellán, vagy az egyéb helyen való árusítás, ahol mi tipikusan a külföldi látogatók, a külföldi vendégek vásároltak, nem tudtak eladni, hiszen nem voltak turisták. És most pedig a karácsonyi vásárt sem tudjuk megrendezni. Őket itt tipikusan családokról, néhány fős közösségekről van szó. Ez lényegében megoldhatatlan helyzet elé állítja. Mi abban próbálunk segíteni, hogy létrehoztuk a budapestikarácsony.hu oldalt, ahol összegyűjtöttük azt a több mint 50 kézművest, aki kint lett volna most a karácsonyi vásáron a téren. Azt kell tudni róluk, hogy ők egy pályázat útján kerülhetnek be, és nekik például műhely fotót kell küldeni a pályázathoz, hogy biztosítsuk azt, hogy nem tucat termékeket árulnak, vagy pláne nem az internetről rendelt termékeket árulnak. Tehát, hogy ezek a kiválasztott kézművesek erre a budapestikarácsony.hu oldalra felkerültek, őket ott bemutatjuk, és mindenki tud tőlük vásárolni. Szándékoltan a kézműves saját websájtjára vagy webshopjába irányítjuk el a látogatókat. Mi csak egy találkozási felületet akartunk létrehozni, ahol meg lehet találni azokat a termékeket, amiket most amúgy a Vörösmarty téren lehetne megtalálni.
Ahogy a globális turizmusban is egyre nagyobb téma volt a járvány előtt a fenntarthatóság kérdése, 2019-ben még a klímaváltozás és nem a koronavírus miatt aggódtak a legtöbben. Sorozatunk következő adásában azzal foglalkozunk, hogy a járvány után könnyebb vagy nehezebb lesz-e felvenni a harcot a klímaváltozással.